Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 33. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 33. Zsoltárunk első versét, Nosza, Isten félő, szent hívek. Foglalva helyünket, a 201. dicséretünket keressük ki, és a 201-es dicséretünknek énekeljük az első három versét. Az első vers így kezdődik: Uram, kegyes indulatomban ím teszem vallásom.
Kegyes indulatomban
Gyertek testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvére, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 19. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Elbe István presbiter testvérünk, a presbitérium és a gyülekezet jegyzője olvassa ma közöttünk. E kérdések az apostoli hitvallás magyarázatai és annak feleletei, méghozzá a Fiú Istenről, azaz Jézusról vallott tételekhez kapcsolódnak.
Miért mondod ezt? Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztény egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nekünk, a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy Szent Lelke által mireánk, tagjaira kitölti mennyei ajándékait, továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat. Az, hogy mindennemű háborúság és üldöztetés közepett, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélő bírót, aki előbb érettem, Isten ítélő széke elé állott, és rólam minden károsztatást elvett. Hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden ő választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyem.
Isten igéje a Zsoltárok könyvének 97. fejezetéből szól hozzánk. Heti Zsoltárunkat olvasom, a 97. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Uralkodik az Úr, vígadjon a föld, örüljön a sok sziget. Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Tűz jár előtte, és megégeti ellenségeit mindenütt. Villámai bevilágítják a föld kerekséget, látja ezt a föld, és megremeg. Viaszként olvadnak meg a hegyek az Úr előtt, az egész föld ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét. Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekesznek. Az Úr előtt borul le minden Isten. Hallja ezt Sion és örül. Júda leányai vígadnak ítéleteiben, ó Uram! Mert Te vagy, Uram, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden Istennek. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az igazakra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek, ti igazak az Úrban, magasztaljátok szent nevét. Isten áldása legyen rajtunk, s adja, hogy megértessük hozzánk való személyes üzenetét ebben az órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük Te neked, mennyei édesatyánk, ha mindazt hihetjük, amit énekeltünk is, hogy a Te segítséged ezután sem fog elhagyni bennünket, hanem kegyelmed, szent lelked által jelen vagy és jelen leszel mindenkor a Tieid körül, hogy őket oltalmazad, védjed, és elsegítsed a mennyei célig. Köszönjük, hogy ennek a Te drága munkádnak, amely láthatatlan számunkra, de mégis valós. A jele ez a mai nap is, amikor a te házadban veled találkozunk, a te szavadat hallgatva épülünk hitünkben, a te igéd világosságában látjuk meg bűneinket, gyarlóságainkat, és köszönjük, hogy itt kérhetjük bűneink bocsánatát is tőled. Köszönjük neked, hogy eljuttattál erre a helyre bennünket, és köszönjük te neked, hogy az lehet a mi legfőbb reménységünk, és itt létünk értelme, hogy te megelőztél bennünket, hogy te előbb értél ide, hogy te mozgattál, te ébresztettél föl erre a mai napra, és te oltottál vágyat a mi szívünkbe, hogy ide jöjjünk te hozzád. Légy áldott ezért, mennyei édesatyánk, és légy áldott azért is, hogy tudhatjuk, nem céltalanul vagyunk mi itt, hanem neked van célod velünk, a mi egész életünkkel. Azt is köszönjük te neked, hogy valóban Isten vagy te minden Isten felett, és amit elhatározol, azt meg is teszed. Így vidd jó végbe a mi itt létünket, és adjad, hogy hasznunkra lehessen az, és egyenesen üdvösségére mindannyiunknak. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 482-es dicséretünket keressük ki. A 482-es dicséretünk első és második versét énekelve folytassuk imádságunkat. Mi kegyes atyánk, kit vallunk hitünkben. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveléből olvasom közöttetek. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből a harmadik fejezet első négy versét olvasom. A harmadik fejezet első négy versében ezeket találjuk megírva. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Kedves testvéreim, a múlt héten, követve a heidelbergi KT útmutatását, az általános hitvallásunkból, az apostoli hitvallásból azt a tételt tanulmányoztuk, amely Jézus Krisztus földi életének végéről való hitvallásos tételünk, hogy tudnélik Jézus felment a mennybe. És azt a kérdést boncolgattuk, hogy hol is van ma tulajdonképpen Jézus. És megértettük, hogy testileg a mennyben van, de szent lelke által mégis jelen van közöttünk. Azonban hitvallásunk az ígére épülve nem áll meg annál a tételnél, hogy Jézus Krisztusról annyit vallunk csupán, hogy felment a mennybe, hanem úgy folytatódik az általános hitvallás, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. És mivel az ígére épül a hitvallás, hadd utaljak most itt a Kolossé levél üzenetére, amelyben ezt olvastuk, hogy tudnélik Jézus Krisztus ott van az Atya jobbján. Ott van Isten jobbján. Fontos-e az, hogy Jézus hol van a mennyben? És mit is jelent ez, hogy Jézus a mennyben egy meghatározott helyen van? Tudnélik az Atya jobbján. Mit kell, hogy jelentsen ez nekünk? Egyáltalán miért vették ezt bele a hitvallásba azok a keresztjének, akik az apostoli hitvallást megfogalmazták? És miért ragaszkodunk hozzá mi, akik évszázadok és évezredek óta valljuk ezt a hitvallást, és mindazt, amit ebben megfogalmazunk? Erre szeretnénk ma megkeresni az ige alapján Isten válaszát. Jézus az Atya jobbján van. Mit jelent ez nekünk? Elsősorban, testvérek, kell, hogy tudjon minden keresztjén egy objektív választ adni erre a kérdésre. Mindenkinek, aki azt mondja, hogy ő Krisztus hívő, kell tudnia objektívan erről beszélnie. Mit jelent nekünk az, hogy Jézus az Atya jobbján van? Egy mondatban így fogalmazhatom meg, ez azt jelenti, hogy Jézus a legmagasabb kitüntetésben részesült. Természetesen, amikor az Atya jobbjáról beszélünk, akkor ezt úgy fogalmazzuk meg mi emberek, ahogyan a legmagasabb kitüntetést el tudjuk képzelni. Ennek ellenére a mennyben az Atya jobbja nem elsősorban egy hely, ne erre gondoljunk, hanem sokkal inkább egy státusz, egy minőség. Ez az, amit Jézus Atya jobbjára való ülése jelentett, hogy ő a legmagasabb kitüntetésben részesült, ami létezik mennyen és földön. A földi viszonylatokban is vannak kitüntetések. Bizonyára itt közöttünk is vannak sokan, akik az életükben a munkájukért, vagy egy-egy valami kiemelkedő teljesítményért kaptak már kitüntetést. Valójában azt gondolom, hogy nincs is olyan ember a földön, aki ne vágyna arra, hogy kitüntetést kapjon. De akik kaptak már kitüntetést, azok bizonyára velem együtt el tudják mondani, hogy az ember nem igazából a medálokra, nem igazán azokra a csillagokra, vagy díszdobozokra, vagy oklevelekre vágyik, amikor kitüntetésre vágyik, hanem sokkal inkább arra vágyik az ember, hogy elismerjék. Mert a kitüntetett ember az kitüntetett figyelmet kap. És ez az, amire vágyik minden ember. Egy kis kitüntetett figyelemre. A kitüntetés az ember számára azt jelenti, hogy egy időre a középpontba kerül. egy időre kicsit mások elé, vagy éppen mások fölé kerül. Ezért van az, hogy a kitüntetéseket mindig valamiféle szép ünnepség keretében adják át. És ott a kitüntetetteknek méltóság adatik egy időre. Hát ez az, amire vágyik az ember. Mondhatjuk azt is, hogy ősi vágyakozás az ember szívébe. A középpontba kerülni, mások fölé kerülni egy kicsit. Mondhatjuk úgy is, hogy életrendezési elvünk. Életrendezési elvünk. Azért beosztott nem szeret lenni általában az emberek nagy többsége. Mindenki vágyik arra, hogy egy kicsit följebb lépjen a munkahelyen, a családban, az osztályban. Egy kicsit fölé lépjen másoknak, hogy adassék neki megkülönböztetett figyelem, és az ezzel járó dolgok. A természetünk ez. A természetünk ez, testvérek, hogy mindig a középpontba, mindig kicsit mások előtt, és mások fölött szeretnénk lenni. Vannak, akiknek ez megadatik. Vannak olyanok, akik ezt kiharcolják maguknak, vannak, akik nem keresik ezt, de elismerik őket mégis. Azonban akárhogy is tüntetik ki az embert, és akárhogyan is jut ebbe a különleges helyzetbe, azért őszintén meg kell, hogy valljuk azt, hogy minden földi kitüntetésnek van két gyenge pontja. Az egyik gyenge pontja az, hogy a kitüntetést mi más emberektől szoktuk kapni. És valljuk meg, hogy ez elég gyengévé teszi a kitüntetést. Itt vannak sokan olyanok a gyülekezetben, akik egy másik rendszerben is éltek. És bizonyára vannak olyanok is, akik ott abban a másik rendszerben időnként kaptak kitüntetéseket. De azt gondolom, hogy ezeket a kitüntetéseket ma inkább egy fiókban tárolják. Mert nem ildomos ma ezekkel hivalkodni. Az egyik gyenge pontja, testvérek, a kitüntetéseknek az, hogy akiktől kapjuk, azok hozzánk hasonló emberek. És lehet, hogy ma sokra tartjuk, és lehet, hogy ma sokra tartanak bennünket, de lehet, hogy jön egy másik kor, egy másik felfogás, ahol az a kitüntetés éppen semmit nem fog érni. Vagy éppen arra fog bennünket kitüntetni, hogy az emberek indulata középpontjába kerüljünk. A másik gyenge pontja minden földi kitüntetéseknek, testvérek, maga az ember, akik kapjuk. Mert az ember ideig, óráig érzi egy kitüntetés felhajtó erejét, azt, hogy milyen jó, hogy odajönnek, hogy megköszönik, hogy gratulálnak, hogy valóban ott vagyok a figyelem középpontjába, de aztán az ember a kitüntetéseivel együtt, akkor kilép az utcára, és a szürke tömeg részévé válik, akkor gyakorlatilag visszazökken a hétköznapokba. Mint tábori lelkész sokszor voltam katona temetéseken, és szokás ott fölvonultatni a kitüntetéseket. De ezek a kitüntetések, amelyekkel talán valaki emberi nagyságát ismerték el, egyszer eltűnnek ő vele együtt, a koporsóval a föld alá. És valljuk meg, a kitüntetésnek ez is egy gyenge pontja. Hogy csak ideig, óráig szerez nekünk valamit, és végül nem lesz értéke, mert eltemetik velünk együtt ezeket a kitüntetéseket. Jézusról azt mondjuk, hogy ő a legmagasabb kitüntetésben részesült. És ez azt jelenti, hogy az ő kitüntetése, testvérek, más. Ül a mindenható Atya Istennek jobbjára. Ez nem olyan kitüntetés, mint amilyenekre mi vágyunk, vagy mint amilyeneket mi szoktunk kapni. Ez sokkal magasabb kitüntetés. Valami olyasmi kitüntetés, amiről itt a Zsoltárok könyvében olvastuk, és majd vegyék elő a testvérek újra a Zsoltárok könyvének ezt a 97. fejezetét, ahol azt mondja a Zsoltáros, mert te vagy, Uram, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden Istennek. Az a kitüntetés, amelyben részesült Isten előtt Jézus Krisztus testvérek, az magasan fölötte van mindennek, amit mi el tudunk képzelni. Miért is más ez a kitüntetés, hogy Jézus az Atya jobbjára ült? Testvérek, azért, mert akitől kapta Jézus ezt a kitüntetést, az örök. És így ez a kitüntetés is örök. Nem egy múlandó rendszer, nem egy múlandó személy az, amelyik Jézust kitünteti, hanem az örök Isten az, akinek a jobbjára ül Jézus. Ez egy örökké való, örökké tartó kitüntetése. Éppen ezért azt is el kell mondjuk, hogy ez a kitüntetés nem veszendő. Nem úgy van ez, hogy amíg nem jön egy másik rendszer, addig Jézus ott ül az Atya jobbján, de aztán majd megfosztják, elveszik tőle, és akkor minden máshogy lesz. Jézus kitüntetése nem veszendő, mert ő maga is örök. Jézus kitüntetése nem fog leáldozni. Nem fogják eltemetni, nem fog berozsdásodni, nem fog megszűnni, mert ő él. És amíg ő él, addig az örökké valónak örökké tartó kitüntetése is örökké való, nem veszendő. Jézus kitüntetése azért is más, mert az Atya jobbja, ez a státusz, ez a minősítés, azt is jelenti, testvérek, hogy Jézus osztozik az Atya hatalmában. Mert minden kitüntetéssel jár valami különlegesség is. Hát vagy valami kis kütyű, amit az ember magára tud akasztani, vagy pénz, vagy éppen bármi, szabadság, vagy bármi, amit hozzá szoktak csatolni. Jézus kitüntető Atya, Jézusnak a kitüntetése hatalmat ad. Osztozik Jézus az Atya hatalmában. Mert ezt jelenti az ő kitűnősége, hogy tudnélik ül az Atya Isten jobbján. Persze a mi emberi logikánk mindjárt arra gondol, hogy milyen mértékű ez. Mennyi pénz? Mennyi az a jutalom? Milyen az a mérték? Testvérek, a Bibliát nem ismerő ember azt gondolja, hogy hát ez biztos 50%. Az Atya megosztozott vele a hatalomba. Akik ismerik a Szent Háromságot, meg talán matematikát is egy kicsit, akkor azok azt mondják, hogy hát az olyan 33,33 végtelenségig százalék lett, mert hárman kell, hogy osztozzanak. Az Atya, a Fiú, meg a Szentlélek. De testvérek, a Biblia szerint Jézus teljes hatalmat kapott. Ő nem 50%-ot kapott, meg nem 30%-okat kapott, hanem az, hogy ül az Atya Isten jobbján, az azt jelenti, hogy az Atya teljes hatalmába avattatott be, ami az Atyái, az az övé is. Nincs különbség közöttük, és az a Szentléleké is. Testvérek, amikor azt mondjuk, hogy Jézus ült a mindenható Atya Isten jobbjára, akkor kell, hogy tudjunk erre egy objektív magyarázatot adni, ha keresztjének valljuk magunkat. És ez az objektív magyarázat ez, erre a tételre, hogy Jézus a legmagasabb kitüntetésben részesült. Ami mennyen és földön elképzelhető. Ezt jelenti nekünk az, hogy ő ült az Atya jobbjára. Azonban testvérek, erre a kérdésre van egy szubjektív válaszunk is. Mert mondhatná bárki, hogy mit is jelent nekünk az, hogy Jézus ott ül. Kell-e nekünk ezzel egyáltalán foglalkozunk, hiszen az a menny, ez meg itt a föld. Kedves testvérek, szubjektív értelemben Jézus Atya jobbján való léte azt jelenti, hogy nekünk, akik benne hiszünk, a legmagasabb fórumon van kezesünk. A legmagasabb fórumon van kezesünk. Azt gondolom, hogy nem mondok azzal újat a testvéreknek, hogy a modern kor egyik legfontosabb stratégiai eleme, amivel az emberek az életüket szervezik, a kapcsolat. A kapcsolat. Valahol bennünk van ez genetikusan is, mert már a kisgyerekek, amikor hazajönnek elsőbe, meg az oviból, meg talán már a bölcsiből, akkor mivel szoktak büszkékedni? Az, hogy ki a barátjuk. Hogy milyen kapcsolatot sikerült nekik építeni. És az ember életét végig kíséri ez a stratégia, ahogyan építgetjük az életünket a Földön, hogy tulajdonképpen kapcsolatokat építünk. Az ember annyit ér, és annyira számíthat, amennyit a kapcsolatai érnek, és amennyit azok számítanak, akikkel kapcsolatban van. Nem véletlen, hogy az ember genetikusan dörgölődzik a másikhoz, aki többre tart magánál. Nem véletlen, hogy az ember hajlong, nem véletlen, hogy az ember udvariaskodik, de most nem abban az értelemben, ahogy ez megilleti a másikat. Hogy mit ne mondjak, nyal az ember. Miért teszi ezt az ember? Mert mindenki tudja, hogy az életben a kapcsolatok nagyon sokat számítanak. Még azt is megérik, hogy megtagadjam magamat, hogy beadjam a derekamat, csak hogy előbbre jussak, csak hogy több legyek. Kedves testvérek, amikor a hívők Jézusra tekintenek, és azt vallják, hogy ül a mindenható Atya Istennek jobbjára, akkor tudniuk kell, hogy Jézus által a legfőbb fórumon van képviseletük. Az Atya előtt. És ez az, amit szubjektív módon nekünk jelent az, hogy Jézus az Atya jobbján van. Mit jelent az embernek ez a kapcsolat Jézussal, hitáltal? Mit jelent az ember számára ez az összeköttetés? Testvérek, mindenek előtt Jézus gondoskodást ígért. És ez azt jelenti, hogy van egy világmindenség fölött álló kapcsolatunk, aki gondoskodik rólunk. Az egyik énekünkben, amit a fiatalokkal szoktunk énekelni, így foglaljuk ezt a gondolatot össze, erőt ad mára a holnapra reményt. Van egy forrás az életünkbe, ahonnan gondoskodásra számíthatunk. És ez a forrás nem egy ingatag személyhez kötődik, hanem a mennyben az Atya jobbján lévő Jézus Krisztushoz, aki úgy lelki, mint testi és fizikai szükségünknek gondja, viselését ígérte testvérek. Ez az ő vállalása. És mindenki, aki ezzel számol, csak olyan dologgal számol, amit Jézus megígért. És mindenki, aki ezzel nem számol hívő léttére, olyan dologgal nem számol, amire számolhatna. Nagy baj az, hogyha egy hívő nem hiszi el, hogy Jézus Krisztus képes rólam gondoskodni. Hogy tőle kell várni az én lelki erőmet. Hogy tőle van az én fizikai erőm. Egészségem, gyógyulásom, mindaz, amit meg vagyok képes tenni, mind-mind Jézustól van. Azt mondjuk, ő árasztja ránk a mennyei javait, testvérek. Nagy baj, hogyha mi ezzel nem számolunk. Nagy baj, ha van egy jó kezesünk, egy gondviselőnk a mennybe, mi meg elfelejtkezünk róla. Nem sokszor úgy van, hogy az ember elkezd kavarni, pedig előtte imádkoznia kellene, és lehet, hogy már nem is kavarna a végén, mert megkapná Istentől azt, amire szüksége van. Nem úgy van, hogy azonnal nyúlunk a telefonért, hogy azonnal görgetjük az emberi kapcsolatainkat, mikor valami baj van. És sokszor még a hívőknek is csak a dolgok legvégén jut eszébe az, hogy elmondjanak egy imádságot. Pedig van nekünk gondviselőnk a mennybe. aki testi és lelki, fizikai szükségeinket is hordozza testvérek, és azt ígérte, hogy betölti. Járuljatok hozzá bizalommal, kérjétek tőle, és ő azt mondja, adatik. Zörgessetek nála, te ezt ígérted, Uram, és megnyittatik, bátorítalak benneteket, mert ez a Jézus ott az Atya jobbján, ő gondoskodást vállalt. Ugyanakkor nem csak gondoskodást vállalt, hanem hathatós védelmet is ad az övéinek. Testvérek, nekünk kezesünk van a mennyben, olyan testőrünk van, amilyen nincsen Obamának, amilyen nincsen Gyurcsány Ferencnek, vagy Orbán Viktornak, vagy senkinek semmi, akit a legjobban védenek ezen a világon. A közelébe se léphet egyetlen egy testőr szolgálat sem annak, mint amilyen hathatós védelmet biztosít ez a mennyben lévő Jézus Krisztus az ő gyermekeinek. Mindig furcsállom, amikor hívő emberek arról beszélnek, hogy félnek. Hogy félnek. Persze benne van ez a mi természetünkbe, de pontosan azért tanulunk az ige alapján dolgokat, hogy megértsük. Jézus mennyben léte, az Atya jobbján való léte azt jelenti, hogy ő benne a leghathatósabb védelem alatt állunk, testvérek. És ha valami történik velünk, vegyük tudomásul, nem arról van szó, hogy Jézus elaludt. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy a mi legfőbb védelmünk, testőrünk megengedte, hogy ez megtörténjen velünk, mert a javunkat fogja szolgálni. Nem így vagyunk mi hívők, hogy amíg jól mennek a dolgok, addig azt mondjuk, hát az Úr véd bennünket. Ez amikor történik velünk valami rossz, mindjárt meggyanúsítjuk Jézust. Nem figyeltél, Uram? Elfelejtkeztél rólam? Testvérek, Jézus az életét adta oda értünk. Nem annyira voltunk neki fontosak, hogy hazafelé mentünk be a sötétbe, ne támadjanak meg. Nem ennyire voltál neki fontos, hanem annyira voltál neki fontos, hogy el ne kárhozzál. És ezért odaadta az életét, meghalt életed és helyetted. Gondold meg, testvér, mielőtt azt mondod, az Isten nem figyel rám. Mert ez a Jézus hathatós védelmet ígért az övéinek. Neked is, ha hiszel. És ezért bármi történik veled az életben, értsed és tudjad meg, hogy ez nem Jézus tudta nélkül történik. Nem az ő akarata nélkül történik. De a javadra történik. A javadra történik minden időben. Most tehát látjuk, hogy Jézus mennyben léte, mit jelent objektív értelemben. Megértjük azt, hogy mit jelent nekünk szubjektív, személyes értelemben. De szeretnék még egy dologról szólni röviden, hogy mit jelent Jézus mennyben léte a jövőnk tekintetében. Mert nem csak objektív, nem csak jelenre vonatkozó szubjektív értelme van annak, hogy Jézus az Atya jobbján ül, hanem van a jövőnkre nézve is ennek értelme és üzenete. Mivel ilyen kezesünk és ilyen kapcsolatunk van az Atyánál, ezért nekünk, testvérek, akik hiszünk, biztos bemenetelünk van az Atya országába. Ha valaki azt gondolja, hogy az Atya országába azért van bemenetelem, mert én tudom a számkódot a mennyei ajtón, az csalódni fog. Ha valaki úgy gondolja, hogy nekem azért van bemenetelem a mennybe, mert én jó ember vagyok, és a mennybe a jó embereket várják, az szintén csalódni fog. Ha valaki azt gondolja, hogy azért van bemenetelem a mennyben, mert nekem voltak vallásos hozzátartozóim, hívő szüleim, imádkozó nagymamáim, csalódni fog a menny kapujában. Ott csak azok nem fognak csalódni, akiknek van a mennyben kezesük. Akiknek lesz ott bemenetelük, mert megnyittatik előttük az ajtó. Testvérek, Jézusban, aki az Atya jobbján ül, nekünk kezesünk van a mennyben. Mi nem fogunk csalódni, akik benne hiszünk a menny kapujában. Nekünk nem fogják azt mondani, nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem. Mert ott lesz Jézus, aki kezeskedik azért, hogy mi az Atya országába beléphessünk. Ez a bizonyosságunk ugyan most csak a Jézusba vetett hitünkön nyugszik, de hirdetem a testvéreknek, hogy egyszer fizikai valósággá lesz. Lehet azt mondani, hogy ez a hívők bolondsága, hogy ők itt élnek a földön, prédikálnak egy Jézusról, aki fönn van a mennybe, és azt gondolják, hogy ezért ők be fognak menni a mennyországba. Ez a hitetlen emberek számára bolondság. Nekünk nem az. És hirdetjük, egyszer az, amit mi hiszünk, realizálódni fog, valósággá lesz. Ezért mondja a Kolossé levél, és ezért mondja a hitvallásunk azt, hogy Jézus Krisztus meg fog jelenni dicsőségben. Méghozzá, így fogalmaz a hitvallásunk, eljön ítélni eleveneket és holtakat. És holtakat. Testvérek, Jézus mindig előbbre jár egy lépéssel. Bármennyire úgy tűnik, nem a bűn, nem a sátán viszi a prímet a világ nagy történéseiben, hanem maga Jézus. Nem úgy van ez, hogy Jézus fut a dolgok után, és pofozgatja az összedőlt rendszert, menti még a menthetőt, és ahol lehet, ott a sátánt egy kicsit megfogja, megköti. Ne gondoljuk így, vegyük eszünkbe, hogy Jézus mindig előbbre jár egy lépéssel. Amikor azt mondjuk, hogy eljön ítélni eleveneket és holtakat, akkor pontosan erről beszélünk, hogy most ugyan senki nem gondolja, hogy Jézus uralkodik, hogy Jézus egyszer, mint ítélő bíró megjelenik, de tudjuk, hogy ez lesz a történelem vége. Nem csillagok háborúja lesz, nem özönvíz lesz, nem földrengés lesz, meg minden egyéb, amitől az emberek tudni vélik a föld végét. Történhetnek ilyesmi katasztrófák, ezt nem vonjuk kétségbe, de ami Jézus Krisztusunk megmondta, hogy el fog jönni dicsőségbe, az lesz a vége. Az lesz a vége. Lehet, hogy az emberek egyszer-kétszer kiáltottak már, és kiáltani fognak a történelembe, hogy itt a vég. De a vég nem volt, és nem is lesz addig, amíg meg nem látjuk Jézust az ég felhőin eljönni. Ne higgyék el, testvérek, hogy vége a történelemnek, ha bemondják a rádióba. Majd annak hiszünk mindannyian, amikor meglátjuk Jézust. Mert azt mondja a kijelentés, az írás, hogy egyszer minden szem meg fogja őt látni. Amint eljön az ég felhőin, na az lesz a vége. Az lesz a vége a történelemnek. Mégsem a bűn, mégsem a katasztrófa győz, mégsem a sátán, hanem Jézus az, aki győzni fog. És a hívőknek ezt is meg kell tanulniuk. Előbbre gondolkozni, előbbre nézni egy lépéssel annál, mint amit a szem lát. Testvérek, ha bántanak is bennünket Jézusért, mi valljuk, hogy eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, mi előbbre nézünk. Lehet, hogy ma fáj, az, hogy ő érette meggyaláznak, de előbbre nézünk. Jézus miről beszélt a szenvedése előtt a tanítványoknak? Arról, hogy fel fog támadni? Hogy most szenvednie kell, emberek kezébe adatik, de mindig hozzátette Jézus, hogy harmadnapon fel fog támadni. Testvér, tudsz-e már túltekinteni egy lépéssel azon, amit látsz, amit tapasztalsz? Mert amikor ezt mondjuk, eljön Jézus, ítélni eleveneket és holtakat, akkor mi erről a látásunkról beszélünk. Kísért a múlandó világ? Nézz előbbre egy lépéssel. Jézus eljön ítélni eleveneket és holtakat. Megkísért valami, hogy legyen a tiéd, hogy ez a jó élet. Gondold végig, amikor majd Jézus megjelen, annak az ő ítéletének fényében. Mit fog az érni, amit ma te kihagyhatatlannak tartasz? Sokszor elmondom a testvéreknek ezt, vagy többször beszéltem róla. Mindig szomorú a szíve, amikor látom itt a kutyát sétáltató embereket. Nem a kutyájuk miatt, néha azokért is, hogy szegények ott a kis lakásukba be vannak zárva, hát kutya életük van. Legfőképpen azért, testvérek, hogy eljönnek itt vasárnapról vasárnapra, sétálgatnak a templom előtt, és egyszer, ha nem történik valami az életükbe, az Isten azt fogja nekik mondani, és Jézus azt az ítéletet fogja előttük hirdetni, hogy ott voltatok. De a kutyasétáltatás fontosabb volt annál, hogy egy órára az Isten házába bemenjetek. Testvérek, előbbre kell nézni. Egy lépése mindig előbbre. Tudom, hogy vannak kihagyhatatlan tévéműsorok. Tudom, hogy vannak halaszthatatlan programjaink. De testvér, ne felejtkezz el róla, ami Urunk Jézus Krisztus egyszer eljön ítélni eleveneket és holtakat. Te is meg fogsz állni, meg én is előtte az életünkkel. És mindaz, amit talán ma olyan nagyon fontosnak, kihagyhatatlannak, múlhatatlannak ítéltünk, az ő ítéletének tüzében el fog égni, és azt fogja mondani, hogy értéktelen semmi. Akik hiszünk, meg kell, hogy tanuljuk ezt a szemléletet. Előre tekinteni egy lépéssel. Előbbre gondolkozni. A világ hozza maga értékeit. Mutogatja neked és nekem, mit vegyél meg. Minélkül élhetetlen ma a világ. Testvérek, bátorítalak benneteket, nézzetek előbbre. 60 évvel ezelőtt is voltak reklámok, és mondták, hogy minélkül élhetetlen a világ. Aztán megélhető anélkül is a világ. De Jézus nélkül mindannyian elveszünk. Nem csak itt a földi életünkben, hanem elveszünk nélkül a halálunkban. Betegségért utol? Nézz egy kicsit előbbre. Ez az élet legnagyobb tragédiája, hogy mi betegek leszünk és meghalunk? Nem, testvérek, a legnagyobb tragédia az, ha elkárhozunk. De a hív embernek meg kell tanulnia előbbre nézni. Túl látni és túl tekinteni azon, ami látható, Jézussal együtt. És tudnunk kell azt, hogy ha a mi földi életünk redőnye le is húzatik itt egyszer, majd megjelenik Jézus Krisztus az ég felhőin, eljön ítélni eleveneket és holtakat, bennünket is. És mi ezért tudunk a halálra is úgy tekinteni, hogy tulajdonképpen mögéje nézünk. És látjuk ott a feltámadott Jézus Krisztust, aki a mi életünknek záloga. És aki azt mondta, én élek, és ti is élni fogtok. Jézus ott van a mennyben, az Atya jobbján. Merjél ránézni. Minden döntésed előtt, minden kísértésedben és kétségeskedésedben merjél ránézni. És hagyjad, hogy az ő látása meggyőzön téged. Hidd el, hogy az az igazság, amit ő benne és ő általa láthatsz. Amiről ő a kijelentésben neked bizonyságot tett, az az igazság. Jézus az Atya jobbján van. A legnagyobb és legmagasabb kitüntetést kapta, ami a világ mindenségben elképzelhető. Nekünk, akik hiszünk ő benne, ő általa a legmagasabb fórumon van kezesünk. És benne és általa biztosított nem csak a mi jelenünk, hanem a mi jövőnk is. Amikor majd legközelebb mondjuk az apostoli hitvallás ezen tételeit a fiúról, Jézus Krisztusról, akkor jusson eszünkbe, mit is jelent a mi olvasatunkban mindez. Sokszor talán elmondtuk üres szívvel, ledaráltuk megszokásból, hívlak benneteket arra, hogy mondjuk ezt a hitvallást minden időben tudatosan, megértve, megfontolva, mi az, amit ezekkel a szavakkal, Atyáról, Fiúról és Szentlélekről hiszünk és valljuk, ha ugyan hisszük. Higgyük el. Amen. A 201-es dicséretünket keressük most ki újra, testvérek, és ennek a dicséretnek énekeljük az 5. versét. A 201-es dicséretünk 5. verse így kezdődik: Reménységem neveli bennem, s bizonyossá tészen, hogy végre jutalmam én nékem, örök élet lészen. Reménységem neveli bennem, s bizonyossá tészen, hogy végre jutalmam én nékem, örök élet lészen, melyre is készíti lelkemet, és hívja magához, hogy szabja egész életemet, szent akaratjából. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük te neked, hogy fölemeled a mi tekintetünket, Úr Jézus Krisztus, magadra, és ahogy az apostol is bátorít bennünket, kereshetjük ebben az órában az odafelvalókat, hiszen te magad ott vagy az Atya jobbján. Köszönjük, hogy a te ígéd, kijelentésed igazság, és köszönjük, hogy a te mennyei léted, megdicsőülésed, Atya jobbjára való kerülésed is örök, visszavonhatatlan, és ezért nyugodt szívvel és lélekkel számolhatunk te veled. Kérünk, hogy segíts meg bennünket, hogy ne is legyen nekünk másban reménységünk. Köszönjük, hogy összetöröd mindenféle elképzelésünket, amelyben magunkra, a saját cselekedeteinkre építenénk reménységünket, s meggyőzöl bennünket arról, hogy egyedül csak benned lehet, Úr Jézus Krisztus, nekünk reménységünk, életre és halára nézve. Köszönjük neked ígéreteidet, sokféle bizonyságaidat, amelyeket adtál, hogy megbizonyítsad nekünk, valódi, igaz gondviselőnk vagy te. Köszönjük, hogy rád mindig számíthatunk, s nem fog csalódni senki közülünk, aki hitében mindarra épít, amit te nekünk megígértél. Légy áldott ezért, s taníts is erre meg bennünket, egyen-egyenként mindannyiunkat. Légy segítségül a mi hitetlenségünkön. Különösképpen is, amikor nehezekbe és bajokban vagyunk, amikor talán kilátástalanság van előttünk. Engedd, Urunk, hogy megragadjunk téged és a te szabadításodat, s tudjunk föltekinteni a mennybe, túl a láthatókon, s meglátva téged örvendezhessen a mi szívünk. Kérünk, hogy így áldj meg bennünket, s taníts meg a te mennyei kitüntetésedhez mérten élni, s mindarra törekedni, ami tőled való, s mindattól elfordulni, amit te utálsz, amire te nemet mondtál. Légy így velünk az elkövetkezendő héten, áldj meg bennünket útjainkban, döntéseinkben, beszédünkben és cselekedeteinkben egyaránt. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem azt, hogy az ifjúsági csoportunk nemrégiben egy ifjúsági hétvégén vett részt, egy úgynevezett csendes hétvégén, és erről szeretnének egy rövid beszámolót adni a testvéreknek, úgyhogy megkérjük őket, hogy álljanak elő. Most azért nem a karzaton vannak, hanem itt elől, hogy minél gördülékenyebben mehessen. Ezt fogadjuk az ő szolgálatukat szeretettel.
Áldás békességet a testvéreknek. Két hete voltunk ezen a ifi hétvégén Pilis Csabán, a Betánia CL Szövetség házában, és szeretnénk a pénteki, szombati, illetve vasárnapi napunkról röviden ismertetőt adni, megosztani a testvérekkel, hogy mi is zajlott ott, és a három beszámoló között pedig egy-egy éneket énekelnénk majd. A pénteki napról Bozsóki Márk fog beszámolni.
Áldás békesség! A pénteki alkalmon a megtérésről volt szó, arról, hogy a megtérés egy 180 fokos fordulatot jelent az életünkben és gondolkodásmódunkban.
Szombati napról Nagy Barbi fogja elmondani, mit történtek.
Áldás békesség! Hajnalban a fiú tagokból egy férfikari csapat alakult, és másfél énekkel örvendeztette meg a lányokat hajnali 7 óra 45 perckor. Mi ezt nagyon értékeltük, de megfordultunk és aludtunk tovább, míg megszólalt a csengő szó, ami a reggelihez hívogatott. Hétvégére Radnója 10 csendességfüzeteket készített a délelőtre. Ezekben minden napra, minden reggelre egy-egy megtérés történet, illetve Pál életéből 2 történet készült, és hozzá elmélyítő kérdések. És erre jutott tulajdonképpen egy óránk, akár párosával, vagy önállóan, vagy kis csapatokban, és ezt tanulmányoztuk. Egy elég jól ismert történet Pál megtérése, de mégis azt lehet mondani, hogy ez az egész napunkat végigkísérő gondolatokat szült. Megérkezett Álmos is, és a délelőtti közös alkalmat ő tartotta. A hétvége témája, hogy az ülni, állni, járni volt. Az alapigénk a 2 Korintus 5.17, ami így hangzik. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ezt így címszavakban nehéz elmesélni, hogy miről is volt szó, hiszen rengeteg mindent érintettünk. Hogyha egy mondatban kell most ezt megtennem, akkor tulajdonképpen arról tanultunk, hogy a megtérésünk előtt rossz a tájékozódási pontunk, de hogyha elfogadjuk Jézus váltságművét, megtérünk, akkor az önközpontúságunk helyébe egy Isten központúság lép, ami az egész életünkre kihat. És tulajdonképpen ezt egy Isten felé fordulás és Isten akaratának alárendelése követi. Egy példát hozott Álmos azért, hogy ezt minél jobban megértsük. A gyermek járni tanulásán keresztül értette meg velünk, hogy hitünk az Istenre kell, hogy támaszkodjon, hiszen egy gyermek is akkor indul el, és engedi el a gyerekágy korlátját, hogyha érzi, hogy egy biztos kéz vezeti tovább, hisz abban, hogy ez a kéz megtartja. És számunkra is ez a kéz Isten igazsága, Jézus Krisztus. És a megtért hívő életét is ez a bizalom kell, hogy jellemezze, amihez hálából Isten követése társul. A délután kiscsoportos beszélgetésekkel folytatódott lányok és fiúk bontásban. A délután soron következő programjában a ifink, a csoportunk kétfelé bomlott. Volt egy aktív, fittebb rész, aki elment kirándulni Pilis Csaba szép tájaira, és hát nagyon boldogan és gyönyörködve tértek vissza, hogy tényleg mennyire szép helyeken jártak. Volt egy másik fele a csapatnak, aki pedig szorgalmasan készült a következő hét felmérőire, dolgozataira. Én egyik csoportba se tartoztam, tehát nekem maradt az édesség készítés a délutára. Az esti alkalmat pedig Kocsis Márti tartotta, Márta és Mária történetét hozva elénk, amely kihangsúlyozta azt, hogy az idő, hogy az Istennel töltött idő fontossága az mennyire fontos az életünkben. És természetesen este nem maradhatott el a parlamentes játék sem.
Jézus a szíven hajlan, amit ő tűvel.
utolsó nap, vasárnapról pedig Radnói Attila fog beszélni.
Áldás békességén, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. A vasárnapi alkalmunkat Sejde Zoli és Kristóf tartották közösen, és úgy illeszkedett bele ebbe az ülni, állni, járni sémánkba, hogy a keresztény élet az nem egy statikus, nem egy álló valami, hanem egy dinamikus élet, és a szolgálatról volt szó, Jézus maga hív bennünket a szolgálatra, és a szolgálatot úgy közelítettük meg egy olyan hasonlattal, hogy a szolgálat olyan, mint egy autó. Igazából sok minden kell ahhoz, hogy egy autó jól működjön, mi két dolgot emeltünk ki. Az egyik az a kormány volt, vagyis tudnunk kell azt, hogy mi a célunk, amerre megyünk, és valahogy oda el kell jutnunk. És nagyon hangsúlyos volt az, hogy különböző szolgálatok vannak, de a céljuk mindegyik szolgálatnak ugyanez, ez pedig Jézus dicsősége, és ez határozza meg a szolgálatokat, tehát gyakorlatilag minőségi különbség nincsen a szolgálataink között. A másik dolog pedig, ami szükséges ahhoz, hogy egy autó jól működjön, az az üzemanyag. És azt mindannyian tapasztaljuk a hétköznapokban is, hogy amikor önerőből próbálunk valamit elvégezni, küzdünk, akkor egy idő után elfáradunk, kiégünk, és ez így nem tud jól működni. Na, a szolgálat az nem ilyen, mert van egy olyan üzemanyagunk, ami maga Krisztus és a Krisztussal való kapcsolatunk, és ez az, ami gyakorlatilag Pál úgy fogalmaz, hogy az evangélium minden hívő számára Istennek az ereje. És hát ezt tapasztalhatjuk meg a szolgálatban is. Ezt jelenti az üzemanyag, hogy nem a saját erőnkből kell küszködnünk, hanem Isten az, aki megadja számunkra ehhez az erőt. És ez az erő maga az Istennel való kapcsolat és Krisztus. És nagyon fontos az, hogy a keresztény életünkben folyamatosan kapcsolatban legyünk vele, és újra megerősödjünk abban, hogy mindent ő végzettel értünk, és mindenért gyakorlatilag neki adhatunk hálát, hogy ő az, aki az erőt adja a szolgálatainkhoz is. Erről szólt a vasárnapi alkalmunk.
Az Úr legyen, maradjon gyülekezetünk, és mindannyiunk őriző pásztora. Most a 393. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretünknek mind a két versét énekelve zárjuk Isten tiszteletünket. 393. dicséretünk. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened.